Vendégünk pedig Zakar András, a Főkert ügyvezetője és Budapest zöld, remélhetőleg minél zöldebb jövőjéről beszélgettünk, és hát pontot hagytuk abba, hogy hogyan tud a zöld felület minket segíteni abban, hogy tudjunk egy kicsit alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, és egy kicsit csökkenteni annak a hatásait. Nyilván önmagában néhány fa nem tudja megállítani, de hogy mégis nagy szerepe van ennek. Miért fontos mondjuk a klímaváltozás szempontjából az, hogy minél zöldebb legyen egy ilyen nagyváros, mint Budapest?
Hát ahogy az előbb is beszéltünk itt a hősziget hatásról, hogy tudjuk ezt csökkenteni. Ugye maga a levélfelület az egyik, amelyik ugye megköti a széndioxidot, pároloktat, oxigén termel, úgyhogy egyik a legfontosabb eszközünk az, hogy akár minél több fát ültessünk. Ugye ez nagyon hangzatos, meg sokan ebbe kapaszkodnak, vagy éppen egy jó támadási felület is, hogy hány darab fát ültetünk, és akkor a számokkal legyen minél több ez a szám, de nekünk az egyik legfontosabb és legnehezebb feladatunk ezeket a fákat életben tartani.
Akár tehát igen, nem csak elültetni kell egy fát, hanem életben is kell tartani, amit szerintem sok mindenki elfelejt. Jaj, de jó, és akkor ültetünk egy fát, kimennek, elültetik, és aztán magára hagyják, azért ez nem ilyen egyszerű.
Hát igen, és pont a klímaváltozás, hogy nem 3 évig öntözünk már egy fát, hanem 5 évig öntözünk egy fát ültetéstől számítva, és ez a szám ez egyre nő, és jelentősebb, és nekünk a kapacitásunk is a tavaly nyáron látható volt, hogy azért ez még sokat kell fejlődni, hogy fönn tudjuk tartani ezeket a fákat, mondjuk és odaérjünk, és meg tudjuk 2 hetente, vagy legalább 3 hetente öntözni.
Akkor mennyi vizet kell adni mondjuk 3 hetente egy mondjuk 2 éves facsemetének?
Hát 60 liter a minimum, de például az öntöző zsákok, amiket alkalmazunk, 75 literesek. És hogyha itt a zsákokra egy kicsit rátérünk, akár az újpesti rakparton, amikor ugye kivágásra kerültek az öreg gömb akácfák, és ültettünk juharfákat, oda kikerültek ezek a zsákok, a lakók is beszálltak ebbe az öntözésbe, nem csak az volt, hogy na nem locsol a Főkert, már megint nem locsolt a zsákba, lehetett látni, hogy amikor a kollégák kint voltak, meglocsoltak reggel, napvégén még amikor a városlakó hazament, akkor látta, hogy még ott van egy kis víz, akkor mi itt kint jártunk.
Egy ilyen zsák?
Hát 75 literes egy zsák, fölülről föl lehet tölteni slagcsővel, és 6-8 óra alatt szépen szivárog ki belőle a víz, ezáltal ugye mélyebbre jut ez a víz, nem pedig ugye a fatányér, amiben most vagy 60 liter, de lehet, hogy csak 20 liter jut, attól függ, hogy éppen milyen állapotban van a fának a fatányérja, így pedig biztosan a 75 litert megkapja a fa, illetve látják a lakók, hogy ott jártunk, és igenis öntözzük a fákat. Szóval a tavalyi nyár, amikor több mint 2 hónapon keresztül nem esett a csapadék.
Kivéve, ha ellopják az öntöző zsákot, mert azt hiszem,
mint a tabánba, sajnos, igen. Igen. Vannak ilyen szomorú esetek, de hál' Istennek ez nem gyakori.
És már arra lennék kíváncsi, hogy ezt mire lehet használni másra.
Hát,
tényleg.
Nem, de otthoni faültetés, de igazából otthon azért akkora szükséged nincsen ez.
Jó, igen, ezt meg lehet kapni kicsibe is, nem ilyen cuki virágboltokban, amikor ilyen kis katica alakja van, tudod, és akkor van egy ilyen kúp alak, akkor végig azt leszúrod, és akkor lehet otthon öntözni. Hát használjátok ezt inkább, srácok, jó? Mert hogy megint rátok fogom hívni a zöld terrorista haverjaimat, légy szíves.
Robi már egy zöld terror szervezet szervezésén munkálkodik itt szépen csöndben, úgyhogy ha ránk ront a tech, akkor ne csodálkozz, ez azért van. Na, bocsánat, vissza hozzád.
Igen, hát ő sajnos a Tabánban igen, több mint 60 zsákot loptak el egyébként.
De akkor az egy elég szisztematikus.
Srácok.
Ebből tényleg baj lesz.
Kihúzzátok a gyufát.
Nem, az öntöző zsákot hozzák ki. Igen, tehát, az öntöző
szóval
zsák.
Szóval az öntözés nekünk egy nagy probléma is, igen, amikor a klímaváltozás sajnos a hatásait érezzük, akkor nálunk a nyár a legnehezebb pillanat.
Hát igen, mert azért ez a tavalyi nyár, azért ez megmutatta, hogy egy ilyen, ez az újfajta nyár, ami
ez egy
ami,
nagyon szélsőséges nyár volt.
Ez brutál volt. Tehát, hogyha itt most tényleg ilyen nyaraink lesznek, nyilván lehet abba bízni, hogy azért ez kicsit ingadozik, és nem lesz mindegyik ilyen, de hát simán benne van, hogy ilyen, sőt, akár még ilyenebb nyaraink lesznek. Tehát én is mindig ezt hirdetem a platformjaimon, hogy nem hogy fát kivágni, hanem minél több fát ültetni. Tehát teljesen át kell rendeződni mindenki fejbe, hogy most már csak még a napigényes növények sem bírják azt a fajta napot, ami most van. Azoknak is jobb az, hogyha valamilyen tört fényt kapnak, egy picit leárnyékoljuk őket a fákkal, és akkor még örüljünk neki, ha a fák mondjuk bírják.
Nekünk meg ugye az is fontos, hogy az öreg fáinkat is megmentsük, és életben tartjuk, ugye ez a minimum 3 évente kellene minden fához visszajutnunk, hogy ugye mondjuk egy ápolást, vagy egy gajazást.
Hány darab fa esetében ez?
Egyébként közel 250 ezer fáról beszélünk. Ha tényleg szigorúan mindent veszünk, akkor körülbelül 250 ezer fa tartozik a békán főkerthez.
Hát igen, és ezek a fák azért nagyon extrém körülményeknek vannak kitéve, tehát szennyezés, tehát a légszennyezés, de hát gondolom, hogy azért ez a folyamatos rezgés sem tesz jót, azt gondolom, hogy az nagyon tömöríti a talajt a nagy kocsiknak az emeltere, miközben mindenféle akadályokba ütközik a gyökereknek a terjeszkedése, tehát hogy azért itt nagyon téli kemény sózás. Pályán vannak.
Sózás. Igen, bocsánat, én arra lennék kíváncsi egyébként, hogy európai viszonylatban városok között ez a szám, ez a 250 ezer, ez soknak tekinthető, vagy kevés?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Ezt nem tudom megmondani. Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy középkategória. Nyilván Budapest lakosságához, meg területéhez viszonyítva szerintem egy német közép, vagy egy kisebb városhoz hasonlít.
Uh-huh. Én úgy emlékszem, hogy valamilyen interjúban talán pont a Bardóczi Sándorral készült interjúban, de mintha valami olyasmit mondott volna, hogy a WHO által javasolt lakosokra jutó zöld területet, nem faszámot, hanem zöld
az
terület.
Az a zöld terület, igen az a zöld terület. El a 7 négyzetmétert, négyzetméter, igen, és most nagyjából ilyen 4-5 körül van, igen.
Igen, tehát hogy valahogy így, tehát igen, tehát a közép mezőnyben vagyunk, de hát még azért bőven lehetne ültetni, annak ellenére, hogy emlékszem, hogy én azért engem megütött, amikor még Tarlós István azt mondta, hogy Budapesten egyszerűen már nem lehet több fát ültetni, tehát én akkor így ki is tettem egyet, hogy igen, én is a Macsétémmel a Blahalújza téren már, amikor elhaladtam, és egy jaguár szaladt el mellettem az indák között, akkor igen, én is tapasztaltam ezt, de azért lehet még Budapesten fát ültetni.
Hát
ugye?
Pláne úgy, hogy a tavaly évben ugye 310 hektárt kaptunk meg, ami erdőterület, és közel 30 éven keresztül ezzel nem foglalkoztak. Ez a fővárosnak, ez 42 helyszínen van, a Budapest fatárba egyébként elérhető, és megnézhető, mindegyik területnek van egy leírása, hogy milyen fafajok találhatóak ott, milyen védett növények is akár, de főleg ugye az erdőtársulások, ez 42 helyszín, Budán és Pesten egyaránt található, 6-700 négyzetmétertől egyébként több ezer négyzetméterig terjednek ezek az erdőterületek, és a tavalyi évben pont a Hármas Határhegyen ott ültettünk, vagy a Diósárok, de ugyanúgy a pesti oldalon is, 17.-18. kerületben. Szóval visszatérve csak egy csatolás, hogy van hely hova ültetni, de ezeket folyamatosan rendbe kell rakni. Nagyon sok invazív fafaj található, vagy sített, most éppen sített rámolnak a kollégák, erről hírt is adtunk, ugye a 12. kerület oldalában, a Pinty utcánál több mint 200 köbméter illegális szemetet találtak, ott sajnos egy hajléka.
Ez friss, vagy
hát ezek a múltbéliek, uh-huh. Hiszen ott életvitelszerűen...
A kedvenc tehezacskóid kerülnek elő.
Hát igen, konzerv, egyebek, sok minden. Szóval ezeket a területeket kell rendbe rakni, ezt a 310 hektárt itt lehet ültetni. Erre készült egy 10 éves erdőterv, hogy hol kell megújítani a növényállomány, mit kell ültetni, vagy éppen milyen beavatkozások kellenek. Úgyhogy a tavaly évben a fő kert több mint 15 ezer darabot ültetett, de a támogatók szintén körülbelül 15 ezer darabbal járultak hozzá. Ezek erdészeti facsemeték, ugye tudjuk, hogy a facsemetének megvan a karógyökere, nem többször iskolázott, nincs elvágva, gyorsabban tud ugye megindulni, illetve konténeres kisfákról beszélünk.
Ezek a saját termesztésű kisfájtok? Mert hogy olvastam, hogy ugye már saját szaporító telepetek van, ez a saját?
A Keresztúri úton egy nyári, két nyári, illetve évelőket termesztünk, de van ugye egy faiskola, a Tahi faiskola, ami ugye a BKM-nak a 100%-os tulajdona, rajta keresztül vásároljuk a fásszárú cserjéket.
Említetted, hogy akkor igen, mit ültettek, és hogy sokat kell ültetni, és az invazív fafajták, és hogy ezt is fölírta magamnak, hogy mindenképpen kérdezelek meg arra, hogy milyen fákat érdemes ültetni, mert ugye ez egy nagy vita, úgy globális szinten, hogy mindenképpen ragaszkodni az őshonos fákhoz, vagy azt nézni, hogy mondjuk mik azok a fák, amik a leginkább hosszú távon is ellenállóak lesznek a klímaváltozásra szemben, illetve van, aki amellett ér, vagy igazából az őshonos fák azok, amik a leginkább ellenállóak a klímaváltozással.
Hát a legegyszerűbb válaszom az, hogy a Magyar Díszkertészek Szövetsége két évente kiad egy fajedzéket, amiben ugye javaslatot tesz arra, hogy milyen fákat ültessünk. Ez a hivatalos válaszom. De amúgy meg kísérletezni kell, akár a Fiumei úton ültettünk több mint 9 fafajból álló új fasort, meg vannak múltbéli példák is, de muszáj sajnos kísérletezni, akár ugye a Miyawaki erdő is egy ugyanilyen kísérlet, ahol őshonos fákat ültetünk, és a diverzitása fontos, hogy többféle őshonos fát ültetünk össze, és azt várjuk, és azt figyeljük, hogy melyik, amelyik gyorsabban nő, lassabban. Egyébként már most a Tabáninak van egy kutatása a Kertészeti Egyetemen, a dendrológiai tanszéken dolgozó kolléganő ezt vizsgálja, méri széndioxid megkötést, párolgás, levélfelületen. Egy nagyon alapos, tényleg egy mérésen alapuló dokumentációt mér, és ott jól látható, hogy például a mezei juhar, ami nagyon jól bírja, már meg háromszorozt, egy méteresbe elütettük, és most a 3 méter magas, vagy például a szil is nagyon jól bírja. De itt fontos az is, hogy milyen, hova ültetjük, ugye, hogy ott talajcserét végzünk, komposzttal kevert, vagy mikorizát adunk hozzá, ugye, amit kaptunk támogatásképpen. Szóval, ha ezekkel hozzájárunk, akkor nyilván a fa is gyorsabban fog nőni, de ez egy kísérlet, hogyha azt mondjuk, hogy az csak az őshonos fa, akkor nyilván arra törekszünk, de itt a klímaváltozás, látjuk, hogy például egy tölgyerdő, amely így teljesen a lisztharmat, vagy a csipkés poloska elpusztítja, vagy nagyon visszaszorú, vagy rossz állapotba kerülnek, itt a városon belül is nekünk védekezni kell sok kártevős kórokozóra, és ahogy itt a szünetben említettem, az Andrássy út, ugye nekünk a tavaly évben több mint 100 fát kellett kicserélni, még most idén tavasszal is egy kicsit még folytatjuk a pótlásokat, de itt volt egy, korábban platánok voltak, a platánok kiöregedtek, kivágásra kerültek, majd pár évvel ezelőtt ugye kőrisek lettek elültetve. A kőriseket megtámadta a nagy farontó lepke, és elpusztítja a kőriseket. Ez ellen nem tudom,
ugye... A science fictionre való visszautalás, egy nagy farontó lepke támadása című filmet le lehetne forgatni. Na de félretréfed, bocsánat.
Igen.
Szóval tehát... ott teljes fafajcserét kell alkalmazni, és most nem tudjuk megmondani, hogy 10 év múlva a Celtis australis, amit elültettünk, lehet, hogy 10 év múlva neki is lesz egy kártevője, és ugyanúgy ki kell vágni. Szóval fontos a biodiverzitás.
Na igen,
és
ezért visszakanyarodunk hozzá, igen.
Ez egy történelmi, ugye itt nem lehet egy biodiverz fasort létrehozni, de például a Fiumei út, ahol ott 9 félét ültetünk, ott például bebiztosítjuk magunkat, hogy lehet, hogy csak az egyik fát fogjuk elengedni, egyik fafajt, mert mondjuk jön egy új kártevő kórokozója, és mondjuk a többi megmarad.
Az Andrássy úton azért nem lehet, mert esztétikai szempontból muszáj, hogy egyforma...
Műemlékvédelmi szempontból se szabadott egy biodiverz fasort létrehozni, ott egy homogén állományt hozunk létre, ezért ugye a fafajcsere is egy fajtára irányul. De most azt tudjuk mondani, hogy ez egy jó választás, jól bírja a városi kitettséget, a körülményeket, a aszályos időszakot, amikor nagyon kevés pára van, ő abszolút jól bírja ezt a városi stresszt.
Igen, tehát itt ez a biodiverzitással kapcsolatban ezért nagyon fontos, mert ugye ezt nagyon sokan mondják, hogy milyen fontos a biodiverzitás, de szerintem kevesen értik a laikusok, hogy ez mégis miért olyan fontos. Nem csak azért, mert hogy nem tudom, mi faölelgető hippik azt szeretjük, hogyha van sok méhecske meg pillangó, hanem egyszerűen azért, mert egy biodiverz rendszer sokkal ellenállóbb mindenféle szempontból, hiszen van benne nem 4 faj, hanem mondjuk 104 faj, vagy még annál is több, és ezért belefér, hogy akkor esetleg van, amelyik nem bírja annyira azt a klímát, ami kialakul, van, ami viszont meg jobban bírja. Tehát, hogy egy kosárba sokkal több tojást teszel, tehát, hogy tulajdonképpen erről van szó, és muszáj, igen, muszáj ezzel alkalmazkodni, mert nem tudjuk, hogy mi merre megy, milyen kártevők jönnek, hát itt nem is tudom, valami nagyon-nagyon döbbenetesen magas számot olvastam, hogy mennyi újfajta kártevős betegség jön be az országba évente.
Hát mind vírus, mind baktérium, sajnos rengeteg.
Igen, tehát ezért én például ezért
de ez
is...
bocsánat, ez hogy történik? Ennek mi az útja? Tehát hogy kerülnek be?
Behurcolás, akár ugye gyümölcs, növényen, olyan szállító járműveken, ahol valamilyen áru érkezik és megbújik. Most pontosan nem tudom megmondani, a legjobb példa az volt, amikor sírkövek rá voltak helyezve fa trepnikre, és a trepniket megszállta a szú, és majd bekerült Európába, és innen kirepült, és innen indult el pont egy ilyen nagy járvány.
Hát ez a globalizációnak a problémája, velejárója, hogy jönnek, mennek az árok, és igen, ide tudnak jönni, amik előtte nem tudtak volna átkelni mondjuk az óceánon. Arról nem is beszélve, hogy az időjárás is mondjuk melegszik, tehát hogy egy kártevő, ami mondjuk nem jut föl, mondjuk Horvátországig jutott volna, mert hogy addig ott voltak olyanok a körülmények, most már följebb tud jönni, és így szépen itt meg is szépen meg is tud rekedni itt a Kárpát-medencébe, mert most már át tudnak telelni. Hát nézd meg, mondjuk milyen volt ez a tél, jó, egy picike kis fagyit a végén, végére jutott, de összességében azért a régi telekhez képest ez semmi, és ez azt jelenti, hogy egy enyhébb klímához szokott kártevő ezt röhögve kibírja.
És mi, hogy azért legyünk hűek a műsorunk struktúrájához, azért ezt megkérdezném, hogy van ennek pozitív oldala is egyébként? Tehát, hogy mondjuk teszem azt délebre a füge ugye tök jól meg tud teremni, tehát, hogy van ennek olyan pozitív hozadéka egyébként, ami eddig így nem
ez mondjuk az.
Vagy Zalába a citromtermesztés, amiről ugye sokat olvastunk, hogy korábban nem volt, és most milyen nagy sikere van, vagy a kiwi.
Én például futottam bele Zalába olyan komoly kiwi farmba, hogy nem akartam a szememnek hinni, olyan struktúrával kiépítve, olyan öntözőrendszerrel, olyan felfuttatással, hogy álltam ott, mint bedöbbált, csak a kemence mellett tényleg, hogy tényleg ez így létező dolog. Tehát ez egy teljesen új műfaj, ezért is kérdeztem egyébként, mert akkor ezek szerint azért vannak olyan pozitív felhozatalai, ami be lehet egy picit kapaszkodni, és akkor tud új
ez is végig is a biodiverzitás kérdésköre, hogy igen, akkor azt mondod, hogy akkor hozol be új fajokat. Ugye itt aztán beleütközik abba, hogy van, aki azt mondja, hogy nem, az őshonosokat kell védeni, nem szabad behozni új fajtákat, de hát hogyha ugye azok tudnak alkalmazkodni a körülményekhez, a permakultúrában például nem is használják ezt az invazív szót, hanem pionír növényeknek nevezik azokat, amik hát a természet azt mondja, hogy oké, hát változnak a körülmények, akkor új szereplőket küldök be oda, de közben meg tényleg vannak mondjuk nem tudom, bálványfa, ami meg egy nagyon-nagyon agresszív terjeszkedő, és akár kiszorítja az ott őshonos fákat, tehát azokat meg tényleg karban kell tartani, tehát lehet belőle baj. Szóval még visszakanyarodva a biodiverzitásra, hogy azért is nagyon fontos szerintem például a minél ökológikusabb hozzáállás, megint csak nem a hippi szemlélet miatt feltétlenül, hanem például, mivel nem tudhatod előre, hogy milyen fajta betegségekkel kell majd szembenézni, nem tudsz mindenre fölkészülni, azt tudod csinálni, hogy az alapvető immunrendszerét próbálod annak a növénynek erősíteni, ugyanúgy, mint egy embernél nyilván nem tudsz mindent kivédeni, jöhet egy olyan vírus, ami ellen nem tudok védekezni, de alapvetően, ha egészséges vagy jó az immunrendszered, nagyobb eséllyel fogsz tudni ellenállni a nehéz körülményeknek.
És ugye sokszor szoktad mondani a smaragdtujákat, hogyha azoknak az immunrendszere föl van tuningolva, akkor életben maradnak, igen, és a díszbogár nem pusztítja el.
Így van, tehát nálam egész szépen megvannak, és van, aki meg azt mondja, hogy már ne is ültessük, mert nem tudunk ellene védekezni. Szóval igen, nektek meg ezt mind szem előtt kell tartani. Még arról mesélj egy picit, hogy amikor mondjuk, tehát ez a faültetés, hogy azért laikusként azt gondoljuk, hogy jó, akkor ültessünk minél több fát, de azért ez nem olyan egyszerű, tehát azért nektek nagyon körültekintően kell kiválasztani, hogy hová tudtok új fákat ültetni.
Hát meg nagyon nehéz is, hiszen az élettér egyre kisebb a fák számára, sajnos akár a belváros nézzük, annyira sok vezetéket fektetnek le mondjuk a járda mellett, vagy vágják el a fáknak a gyökereit. Nyilván ezen próbálnak a kollégák, mert ezért van szakfelügyelet nálunk a főkertnél, meg kimegyünk, helyszínelünk, de ezek nagyon nehéz problémakör, vagy akár rengeteg kutyás van, és ugye a kutyának valahol el kell végezni a dolgát, és ez sajnos általában a fának a törzse, vagy a környezete.
És ez nagyon romboló hatással van?
Hát abszolút. Abszolút megöli azt a közeget, ahol a fa él, azt az életteret kipusztítja teljes azért mértékben.
Több ezer liter pisik, aki azért ott összegyűlik hosszú távon.
Szóval ez nagyon nehéz, úgyhogy egyrészt fontos a talajcsere, de vannak olyan új fák, amiket elültetünk, és mondjuk tavasszal nem hajt ki, és végzünk egy talajvizsgálatot is, ezek az anyagok olyan mértékben vannak jelen, hogy nem véletlenül pusztul el a fa, éppen ki se tud hajtani, mert azt a talaj teljes mértékben megmérgezi. Úgyhogy most egyébként abba kezdtünk bele, hogy nagyobb életteret próbálunk létrehozni a fáknak, akár ugye elmenni a olyan módszerekig, hogy akár gyökérterelőket használunk, de minél nagyobb területen próbáljuk kiszedni a talajt, illetve nem csak komposztot, hanem mondjuk alginitet is hozzákeverünk a talajunkhoz.
Ez miért jó?
Mert itt ugye növeljük a szerves anyag tartalmát, egyrészt a vízháztartását is növeljük, sokkal több ideig tudja ugye a nedvességet megőrizni. A másik pedig ugye a Stockholm módszerű faültetés. Tervezzük, hogy idén még a Bartók Béla úton legalább 3 ilyen fát el tudunk ültetni, aminek ugye ásunk egy jó nagy gödröt, föltöltjük többféle frakciójú andezit sziklákkal, a sziklák közé egy szuszpenziót keverünk közé, ezt bemosatjuk, majd a fát ráültetjük, és a fának a gyökerei ugye be tud nőni. Ugye levegős marad a talaj, nem tömörödik össze, fölül körülbelül egy 5 vagy 6 méter hosszú folyókát rakunk a járdának a szélére, nyilván oda folyik be a víz, ezáltal nyáron a lehulló csapadék ebbe a nagy vízgyűjtő mederbe, mondhatom így csúnyán kifejezve magam, itt meggyűlik a víz, sokkal több ideig tudja a fa ezt felhasznosítani maga számára, hiszen azt is látjuk, hogy ha néha nyáron leesik 20 vagy 40 milliméter, akkor azonnal ugye vagy már egyrészt elpárolog, vagy elvezetjük a csatornába. És akkor itt a másik témánk akár az esőkertek, hogy hogy próbáljuk megőrizni azt a lehulló csapadékot, vagy tudjuk hasznosítani a területen, hogy ne a csatornába jusson, vagy éppen egy vízgyűjtő ciszternába, de ami a kiskertben egyébként nagyon jó, és reméljük minél többen gyűjtjük az esővizet, és utána öntezzük a növényünket.
András, folytassuk innen, mert most akkor szerintem egyet zenéljünk, és akkor innen pont ez egy tök jó kis kapcsolódási pont lesz.
Nagy kedvenced Alexander Xavier, akit vasárnap azt hiszem kora délután küldtél át, hogy mindenképpen hallgassuk meg. Hát most itt van a lehetőség.
Jó.